Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Tarlós István, volt főpolgármester, miniszterelnöki megbízó. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hallgatóimnak mondom, hogy a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Ma ülésezett a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ez az az intézményi forma, ami még az ön idejében jött létre, úgy is lehet mondani, hogy ön küzdötte ki. Jó terepe ez en a kormány-főváros együttműködésnek? Hogy látja?
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nézze, mivel a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa az én édes gyermekem, hiszen évek alatt brúztoltam ki, hogy létrejöjjön, és ma, ahogy elnézem, a főváros és a kormány egyeztetéseinek az egyetlen igazán működőképes fóruma. Ezért nagyon örülök, hogy a főváros vezetése meggondolta magát is, elindultak ezek az egyeztetések. Valamennyi információm van is a mai összejövetelről, ami hosszú hónapok után az első volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amennyiben tényleg jó szándék van a városvezetésben is, és a kormány oldalban is, akkor ez a Podmanicki nyomán létrehozott testület, ez egy nagyon hatékony és eredményes fórum lehet elvileg.
Elvileg? Jó szándék kell hozzá, hogy gyakorlatilag is az legyen?
Nyilván, hogy így van, ön is gondolja.
A vita a főváros pénzügyi helyzetéről a mai közfejlesztési tanácsi ülésen sem ért véget. Nagyon éles volt ez a vita. Mennyi készpénzzel és mennyi tartalékkal adta át a fővárost ön?
Nézze, az a véleményem, hogy az értelemadás nélküli tények előbb-utóbb semmibe süllyednek, és az online térben manapság a valóságnak alig van szerepe. Szóval az egyszerűség erényével rendelkezne, hogyha megtekintenének egy leltárt, aminek az a lényege, hogy figyelembe kéne venni, hogy honnan indultunk ki mi, és hova jutottunk el 9 év után. Van ilyen leltár, csak végig kéne nézni. Kezdjük akkor a pénzügyekkel. Mi 251 milliárd forint adóssággal vettük át a várost, 251 milliárddal, amiből 73 milliárd működési hiány volt. Ez a bűn egyébként. Ugyanakkor mi 112 milliárd forint hitelállománnyal adtuk át 2019-ben, ami kizárólag fejlesztési hitel volt, és 0 forint működési hitel volt benne. Nálunk is volt egyébként, tehát mi is fizettünk szolidaritási adót, ami ellen most tiltakoznak, viszont ott hagytunk a kasszában évvégi zárómérletben 160 plusz 40 milliárd forintot, ez 200 milliárd forint tartalék. Ezen nem lehet vitatkozni, csak meg kell nézni a könyveket. Azon kívül sokszor hallom, hogy hát mi mindent kell most a jelenlegi városvezetésnek megoldania. Hát ez voltak éppen igaz, akkor reális, és akkor lehet kiértékelni, hogy mi mennyit ér, ha megnézzük, mi volt az origó. Ugye nekünk be kellett fejezni a 4-es metrót, ne felejtse el, hogy mi azon 4 évet kellett, hogy dolgozzunk, és 10 lépcsőben tudtuk a szerződéseket rendbe tenni. Fel kellett újítanunk a 70-es években épült 3-as metrót, mi új szerelvényeket akartunk, hát ennek írásos nyoma van, aki úgy tesz, hogy nem tudja, az megjátsza magát. Csak felújításra kaptunk lehetőséget és garanciát, valamit pedig tenni kellett, mert azt senki nem gondolja, feltételezem, hogy a 3-as metrót be kellett volna zárni. Most mennek ezek a gyerekes intrikák itt fakockával, meg egyebekkel. Hát nézze, tény, hogy volt a probléma az ajtók záródásával, de mikor a BKV vezérigazgatója bemutatta ezt az idegen elemet, másnap megszűntek a problémák. Ott volt nekünk a bálna, ahol 7 pert hagytak ránk, keresztül kellett ezen esni Bagdi Gábor vezényletével, offshore cégekkel, egyébként összességében is körülbelül 1200 pert hagytak ránk 2010-ben, meg kellett építenünk 400 kilométer csatornát, a BKV járműállományát, hogy más ne mondjak, 670 darab új autóbusz szereztünk be, 380-at, közel 400-at felújítottunk, az Euro 4-es és afeletti kategóriába sorolt buszok száma 0% volt 2010-ben, 19-ben 55%, az M2-es metró szerelvényeit is nekünk kellett beszerezni, a 32 éves metrók állati átlag életkora 19-re 4 évre csökkent, a BKV utas elégedettségi indexe 2012 óta 30%-kal emelkedett, megcsináltuk a budai fonódó villamost, 7 strandot és fürdőt teljesen felújítottunk, bővítettünk, és akkor ugye lehet beszélni még a hidakról, ami csak úgy hirtelen eszembe jut.
Bocsánat, hagyd maradjak egy pillanatra a 40 és a 160 milliárdnál. Hogy kell ezt elképzelni Budapest főváros esetében? 40 a készpénz, 160 a papír, és egyáltalán ezt hogy lehet ehhez hozzányúlni?
Hát ez egy végtelenül egyszerű dolog. 160 milliárd forint hagytunk ott értékpapírokban, és 40 milliárd forint készpénz.
Azt csinál vele a vezetés, amit akar?
Sokkal magasabb lett egyébként a főváros 2020-as kiadási költségvetése, mint a miénk volt az utolsó évünkben, 19-ben. Az 380 milliárd forint volt a kiadási főösszeg, mi 2006-ban 406 milliárdos kiadási főösszeget tudtak tervezni. Én arról beszélek, amit mi hagytunk ott, hogy azóta egy év alatt mi történt, hát az egy másik történet, ott tulajdonképpen, hát én csak részben tudtam betekinteni az attól kezdve történtekbe, arról nem akarok kategorikus véleményt formálni, de a lényeg az, hogy mi hogy hagytuk abba, és ők hogy kezdték el.
De hogy lehet egy pénzhez a fővárosban hozzányúlni? Arra költi a főváros mondjuk egy közgyűlési döntéssel, amire akarja, vagy ennek azért ennél szigorúbb szabályai vannak? És az értékpapírok esetében ugyanez a kérdés, azzal mit lehet kezdeni?
Az értékpapírokat bármikor beválthatják, hogy mire költik, mire nem. Kétségtelenül a készpénzállomány az nem feltétlenül ad képet, vagy az évvégi mérleg arról, hogy mekkora a mozgástere a fővárosnak, de azt mondhatom, hogy abból a 112 milliárdos fejlesztési hitelből, amit ott hagytunk, abból körülbelül 40 milliárdot biztosan nem hívtunk le, és ezt a főváros szabadon felhasználhatta, akár csak az értékpapírokat.
Egy éve nem ön vezeti a várost. Azt hogy lehet fair módon megítélni, hogy melyik főpolgármester mennyi idő alatt, milyen körülmények között, honnan, hova vezeti a városát?
Hát azt én röviden összefoglaltam messze a teljesség igénye nélkül, hogy mi honnan indultunk el és hol adtuk át. Talán nem véletlen egyébként, hogy Brüsszelből és Londonból olyan elismeréseket kaptunk, amik korábban soha nem kapott a város, pedig nem lehet azt mondani, hogy ezek a nyugati nagyvárosok különlegesen szimpatizálnak Magyarországgal és Budapesttel. Az, hogy a jelenlegi városvezetés mit fog maga mögött hagyni, azt nem lehet tudni. Karácsony Gergely főpolgármester úrnak időt kell adni, hogy produkáljon, és most tulajdonképpen egy futballmeccsből mintha 20 perc telt volna el. Tehát én nem akarok oda kiukadni, hogy valamilyen markáns kritikát gyakoroljak, majd meglátjuk, hogy az ígéretekből mi teljesül, és majd olyan 2-3 év múlva már valamennyit lehet következtetni arra, hogy az előzőekhez képest mi történt meg, és mi nem történt meg. Hát ígérni könnyű a hidak esetében is, hogy a G-Német Erzsébet 2002-ben azonnalra megígérte az Aquincumi hidat például. Most is lehet ígérni Petőfi hidat, Árpád hidat. Hát nekünk se volt mindenre pénzünk, csak nem panaszkodtunk állandóan. Nézze, emlékezzünk vissza. Demszki is, és én is keveseltük azt a pénzt, amit a főváros visszakap. és voltak ebből Dembskinek a saját politikai közössége a Horn kormánnyal, a Medgyesi kormánnyal, a Gyurcsány és Bajnai kormánnyal is állandó vitái, nekem is voltak, még miniszterelnök úrral is, de azt hiszem, az tagadhatatlan, hogy a főváros milyen eredményeket mutatott fel, még egyszer visszautalok, csak kell csinálni egy leltárt. Én nem szeretnék senki lelkének a virágos kertjébe gázolni, de amit az ellenzéki médiában, főleg online médiában lehet ezekről olvasni, az rajza rohanó vizeken, az az ember érzése, hogy félreérthetetlenül kimutatják abbéli idegenkedésüket, hogy a valóság széleskörűen ismerté váljék. Meg kell nézni a tényeket. A tények kemény dolgok. Tehát azzal a tárgyalási technikával, hogy csak panaszkodunk, időt húzunk és újra panaszkodunk, azzal nagyon messzire nem lehet jutni. Én nem szeretném ebben a műsorban az utódomat kritizálni, és különösen nem bántani, de majd meglátja, hogy most évekig az lesz, hogyha nem készül el valami, aminek el kéne készülni, annak oka vagy a járvány lesz, vagy az, hogy mi korábban nem csináltuk meg, vagy hogy a kormány nem ad pénzt. Nekem is meg kellett küzdenem minden forrásért. 2018-ban egy nap alatt 80 milliárd forintot szereztem az M3-as metró infrastruktúrája. A másik, amit megjegyzek, és megpróbálom ezt is, hát ha nem is barátian, de udvariasan megfogalmazni. Szóval az önkormányzati törvény rögzíti a főpolgármester feladatait. Ki kéne nyitni ezt az önkormányzati törvényt? Szóval az nem megy, hogy a kormánnyal barátkozni is akarunk, kérünk, meg szidalmazzuk és leváltjuk. A főpolgármesternek elsősorban a törvényben rögzített feladatokat kell ellátni, és az persze nem baj, sőt nagyon helyes, ha ennél szélesebb spektrumon gondolkodik és nyilatkozik, de hogyha a fakultatív tevékenység és a fakultatív nyilatkozatok független a tartalmuktól, arra most nem akarok kitérni, messze felülmúlják a törvényben rögzítetteket, hát akkor ott bizonyos aránytalanság tetten érhető.
A közfejlesztési tanács mai ülésén úgy tűnik, az is eldőlt, hogy a szolidaritási adó számításának módja marad, iparűzési adót meg nem emelhet a főváros. Ez, ha a tények száraz nyelvén nézi, hogyan érinti a főváros helyzetét?
Hát nézze, most azért nem akarok ebbe különösebben belemenni, mert pontosan nem tudom, hogy mi történt a megbeszélésen. Pontosan nem tudom, hogy néz ki az az adó, amit a főpolgármester úr tervez kivetni. Nem tudom, hogy ez hogy fogja érinteni majd a budapesti telephelyen rendelkező vállalkozásokat, esetleg multikat, akik ha ad abszurdum kivonulnak, az tényleg katasztrofális hatása lenne a város gazdálkodására, és hogy valójában a pandémia költségek és források tekintetében pontosan hogy érintette a fővárost, ezt én innen nem tudom megmondani.
Mikor dőlt el az ön emlékei szerint, hogy a Lánchidat most már azonnal fel kell újítani? Karácsony Gergely ült itt néhány napja, aki azt mondta, hogy 10 éve ez egy mindennapos probléma, szinte minden nap el lehetett mondani, hogy most már azonnal fel kell újítani.
Hát tudja, az a helyzet, hogy én is olvastam azt a kicsit igazságtalan és meglehetősen pontatlan megjegyzést, hogy a mi ciklusainkban nem újult meg híd. Hát független attól, hogy felsoroltam, hogy mi mindent várt ránk, amit meg kellett oldani, még nem is soroltam fel mindent, és ezek óriási tételek voltak. De ne felejts el, hogy igaz, hogy Demszky Gábor idejében indították el a Margit hidat, de magát a kivitelezést jó részt nekünk kellett befejezni. Ott készen kaptunk valamit, amit elő volt készítve, le volt szerződve, el volt indítva, de a mi időnkben újult meg. Tehát ez így nem igaz, és ahogy most főpolgármester úr megígérte, hogy ők majd előkészítik a Petőfi hídat, hát mi is előkészítettük a Lánchidat. 2017-ben kész kiviteli tervek voltak, engedélyek voltak, ők engedélyekkel, kiviteli tervekkel együtt vették át ezt a dolgot. Most már ugye valamivel több, hát mondjuk pont egy évvel ezelőtt, és ha jól megnézi, akkor ma ugyanott tartanak, ahol mi tartottunk tavaly júniusban, ugyanazzal a négy pályázóval. Majd az árakat még ugye meglátjuk. És én attól tartok, hogy a Lánchíd költségvetését majd megpróbálják összevetni, avg.hu-n szoktam ilyen érdekes dolgokat olvasni, nehogy az legyen a vége, hogy a Lánchíd költségét majd összehasonlítják az általunk tervezett költségekkel, amik nem a Lánchídra vonatkoztak, hanem a Lánchídra, a Váralagútra, a Széchenyi térre és a Clark Ádám térre együtt. Tehát majd kíváncsi leszek én ezekre a Lánchíd árakra most, és hogy de facto mikor fogják elkezdeni a kivitelezési munkát, de őszintén szólva azt még mindig nem értem, hogy az általunk megrendelt és tavaly december 5-én megkapott legutolsó fönnterv szakvélemény után majdnem egy éven keresztül miért nem lett kiírva a Lánchíd kivitelezési tendere, és miért nem módosították az engedélyi okiratot már tavaly decemberben.
Mit gondol, tárgyalással jobb árakat lehetett volna kiküzdeni, vagy nem? Bár ez a hajó már elment.
Én csak azt tudom mondani, hogy a 3-as metró infrastruktúrára kétszer visszaadtuk az ajánlatokat, és sikerült jelentősen lejjebb szorítani az árakat. Hogy ezt meg tudta volna tenni most főpolgármester úr, vagy nem, erre nem tudok semmit mondani. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de lehet, hogy megint rá fog kényszerülni annak függvényében, ezt ma még nem tudhatjuk, hogy milyen ajánlatokat kap ugyanattól a négy pályázótól, akitől mi is kaptuk tavaly a pályázatot, a tendereket. Az az igazság, hogy itt a főváros kompetenciája a döntés, tehát hogy ők mennyit fogadnak el, mire jutnak esetleg egy tárgyalásos eljárás során, ezt én nem tudom megmondani, de drukkolok nekik, mert szeretném, ha Lánchíd megújulna.
Van arra egyébként valamilyen szabály a fővárosban, hogy milyen ütemben kell felújítani a budapesti hidakat? Vagy ez egy mérnöki kérdés, megmondja a hídmester, hogy milyen állapotban van, és az szerint kell csinálni?
Hát vannak előrejelzések, abban igazat mond a főpolgármester úr, hogy a Lánchídról már régóta tudott volt, hogy fel kell újítani, csak az a probléma, hogy a mi forrásaink se voltak korlátlanok. Ha én nem mondtam el a Facebookon minden nap háromszor, akkor is, és harmadszor nem akarom már ismételni magamat, hogy mik voltak azok a munkálatok élén a két metróval, vagy a vízművek visszavásárlásával, vagy a VKB járműcserékkel, amik nem tűrtek halasztást. Amikor módunk volt rá, akkor a Lánchidat előtérbe helyeztük. Azt mi is tudtuk, és én erre figyelmeztettem is még a főpolgármesteri időszakom, nem is az utolsó évében, hanem talán korábban, sőt biztos, hogy korábban. Ne feledkezzünk meg a Petőfi hídról se. Az igazság az, hogy akkor, amikor a 4-es metróra elkötelezték magukat, abban az időben az egy indokolatlan beruházás volt. Ezeknek a hídfelújításoknak már a 90-es évek elején neki kellett volna kezdeni, akkor minden megcsúszott. Az utolsó két ciklusában már Demszki sem tudott ezen lépést tartani, én azt belátom, ugyanúgy mi sem, és ugyanúgy Karácsony főpolgármester úr sem. Itt versenyt futunk az idővel, egy valamikor képződött, nagyon komoly lemaradást igyekeztem én is, sőt a legvégén Demszki is, és nyilván igyekezni fog Karácsony főpolgármester úr is, hát mondjuk úgy, hogy az elmaradást behozni, de hát nehéz lesz, mert ezek a hídfelújítások drága dolgok, egyéb forgalmi szempontokat is figyelembe kell venni, és a közbeszerzések Magyarországon nem egyszerű folyamatok. Nem beszélve arról, hogy a források ahhoz képest szűkösek, amennyi a budapesti fejlesztési igények összessége, tehát az M4-es metrónak akkor az 1990-es évek elején nem szabadott volna a preferencia sorrend élére kerülni. Ma már érdemes lenne folytatni, nemrég készítettem erről egyébként egy tanulmányt, másképp alakult a GDP, mint tervezték, kb. 1996-ban, amikor a 4-es metrónak a tanulmányterve elkészült, a végleges tanulmányterve, és ma már érdemes lenne gondolkodni a 4-es metró folytatásában, egyébként nem a Bosnyák tér, hanem inkább a Virágpiac felé, tehát nem a keleti, hanem a nyugati irányba. A lényeg az, hogy ezek a híd felújítások, ezek megkéstek, de nem 2010-ben, és nem 2020-ban, hanem valamikor a 90-es évek elején.
A mai közfejlesztési tanácsban az is eldőlt, hogy a kormány a Lánchíd fejlesztésére szánt 6 milliárdot, ez a kormányzati támogatás, és csak a Lánchídra fordítható, és 18 hónapnál nem lehet hosszabb ideig zárva a híd. Önnek is 6 milliárdot ajánlottak ugyanelle a feladatra annak idején?
Természetesen igen, ezt elmondta Fűries Balázs is sokszor. A 18 hónap is 18 hónap volt akkoriban is. Ez a nettó kivitelezési idő. Egyébként nyilván a közbeszerzési eljárás húzavonái nem számíthatnak bele ebbe. Mi nem csak a Lánchídban gondolkodtunk, hanem egy komplexumban, ami műszakilag és közlekedési szempontból is indokolt. Tehát a Széchenyi téri villamosalagútat például azért kellene felújítani egyidejűleg. Azzal az a legnagyobb probléma, hogy hiába vannak új villamosok, nem férnek el abban az alagútban egymás mellett. Azért közlekednek ott régi villamosok. Na most, ha egy külön ütemben újítják fel, akkor még hosszabb időre le kell zárni a hidat, a közlekedési problémák is többszöröződnek, tehát műszaki szemmel nézve ez nem egy jó megoldás, én azért akartam a kettőt egybe, de ahhoz, hogy a négy ütem megvalósuljon gyakorlatilag egyidejűleg, ahhoz a források szűkösek voltak, vagy mivel vissza kellett adnunk, mi azért nem kezdtük el ugye a Lánchidat, mert nem voltak alátámasztva a magas árajánlatok, azokat vissza kellett adnunk, utána meg a dolog megállt valamiért, szóval erre a közel egy éves megállásra, erre én mindig nem találok észszerű magyarázatot, mert az, hogy beszélgetünk, konzultálunk, gondolkodunk, hát ez kevés, elmondtam, és ez száfolhatatlan, hogy gyakorlatilag most tartanak ott, ahol mi júniusban tartunk. Tehát itt azért valami nem stimmelt egy év alatt.
Mi a véleménye az eddigi közlekedés szervezési változásokról, amelynek egy jelentős részét a pandémiás helyzet tette szükségessé, de nagy indulatokat is kiváltott?
Nézze, nem akarom én a mostani konkrét folyamatokat minősíteni, mert nem tartom jó ízűnek. Sokszor kérdeznek engem, hogy Karácsony Gergely ezt meg azt így csinálja, vagy úgy csinálja, mi a véleményem róla. Én elmondtam, amikor átadtam a várost, hogy nem nagyon akarok konkrét projektekkel foglalkozni, de azt is hozzátettem, ha valaki visszakeresi, hogyha a mi ciklusunkat igaztalan vagy a valóságtól nagymértékben eltérő kritikák érik, akkor meg fogok szólalni. Hát ezért szólaltam meg jó rész kérdésekre válaszolva például Lánchíd ügyben, vagy ezért mondom el, hogy mi milyen állapotban hagytunk ott a várost, de azokról a lépésekről, amiket most a főpolgármester úr megtesz, azokról én nem szívesen fogalmazok meg markáns kritikát, attól függetlenül, hogy van-e véleményem róla, vagy nincs. Hát a közlekedés, a nagyvárosi közlekedés az egy nagyon komoly szakmai kérdés, azt nem lehet érzelmi alapon kezelni. Én azt hiszem, hogy a most megtett lépésekről érdemes talán megkérdezni a szakmát, akár Vitézi urat, akár Fűries Balást, akár a nagy tervező cégeket, a közlekedési cégeket, vagy a BKV vezérigazgatóját. Én ezeket nem akarom minősíteni.
Vissza lehet keresni ön szerint valamilyen módon azt a kiesést, amit a BKV az elszenvedett az első hullámban, a járvány első hullámban láthatóan kevesebben vették igénybe, de nem igen lehetett az első bizonytalankodás után járatokat ritkítani, mert akkor sűrűbben lettek volna rajta az emberek. Nyilvánvaló a bevételkiesés. Hogy lehet ezen segíteni ön szerint?
Hát tulajdonképpen ismerjük egymást régen, ön egy kiváló riporter, és meg tudja fogalmazni ugyanazt a kérdést egészen más szavakkal is. Én nem akarok ebbe tanácsot adni a főpolgármester úrnak, ebben nem is kérte ki a tanácsomat. A miniszterelnök tanácsadója vagyok országos ügyekben, inkluzíve egy-két budapesti ügyben is, nem pedig a főpolgármester úr tanácsadója. Ez most az ő feladata, az ő gondja, őt kell megkérdezni róla, hogy mit tervez.
Hol kell ezeknek a kérdéseknek ön szerint eldőlnie? Úgy kérdezem akkor, hogy van-e olyan szervezet, amely világosan meg tudja mondani, hogy milyen legyen Budapest közlekedése? Vagy ez a politikusok dolga a közgyűlésben, vagy hol?
Nézze, Vitézivel közösen, Vitézi Dáviddal közösen ugye nekünk voltak ellentéteink, és én elég szigorúan kellett, hogy viszonyuljak Vitézi Dávidhoz. Sok mindenben nem egyeztethetők össze a nézeteink, de közös erővel készítettünk egy úgynevezett Balázs Mór tervet, ami aztán módosult a 2019. évben, és Budapest mobilitási terve révén adtuk ki. Ott szerepel egy olyan komplett koncepció Budapest közlekedésére, ez egy nagyon hosszú anyag egyébként, ahonnan kiolvasható az, hogy mit terveztünk. Én beszéltem sokat erről a budapesti mobilitási, vagy fővárosi mobilitási tervről. Ha jól emlékszem, ez egy jóval több, mint 100 oldalas anyag. Egy olyan hosszú koncepció, amit képtelenség még az aréna keretei között is végigbeszélni. Csak azt tudom ajánlani, hogy az új városvezetés vegye ezt elő. Vitézi Dávid például most is ott ül a Fürjes Balázs féle szervezetben, mint vezető. Ők értik egymás nyelvét, mármint a Vitézi Dávid és Karácsony Gergely, pontosabban az ő megbízottja inkább. Hát vegyék elő ezt a mobilitási tervet, és próbálják meg felhasználni. Ugyanezt tudom mondani Budapest klímastratégiájára is, amit szintén elkészítettünk, és ez is rendelkezésre áll, bár úgy hallom, hogy a mai napig keresik. Hát azért hagytunk mi ott olyan dolgokat, amiket érdemes előszedni, és legalábbis, ha egy más beállítottság mellett, és más felfogás mellett, de felhasználni belőle azt, ami praktikusan szerintük is érdemes. Ez ma már nem az én feladatom.
Mit gondol arról, hogy mennyire lehet tartós egy korábbi közgyűlés által nagyon nagy többséggel megszavazott fejlesztési koncepció? Budapestnek van ilyen, még továbbfejlesztett változata is van, nagy közgyűlési többséggel elfogadva. Ez váltáskor mindig megy a kukába?
Én remélem, hogy nem. Ahogy például múltkor hallottam, hogy el akarják készíteni, fölmérni a barna mezős övezeteket, hát mi azt is kompletten felmértünk, sőt, rövid koncepció is készült mindegyikhez. Nem feltételezem Karácsony főpolgármester úrról, hogy ezek a kukába kerülnek. Ő ezeket vagy ismeri, vagy nem, ezt én nem tudom megmondani. Nem gondolnám, hogy az a helyes megoldás, hogyha mindent megpróbálnak a nulláról elindítani, és hosszan beszélgetni róla, ahelyett, hogy történne valami, lásd például árvízvédelem. Csak ha megkérdezne erről főpolgármester úr, én azt javasolnám, hogy vegyék ezeket elő. Természetes, hogy egy új felfogás mellett, ugye Karácsony Gergely világképe, felfogása, politikai érzelmei, még egyéb szinonimákat is lehet találni, természetesen nem az, ami az enyém. Mi sok minden ilyesmiben nem egyezünk, de abban talán igen, hogy szembe tudunk nézni dolgokkal, tiszteletben tartjuk egymás tisztességét és hozzáállását Budapesthez, ezért feltételezem róla, hogy ezt a fejlesztési koncepciót, a Budapest 2030-ról beszél, gondolom.
Igen.
Ezeket nem fogják a kukába helyezni, hanem a Hüriyes Balázs szervezetével, a Budapesti Közfejlesztések államtitkárságával végig szálazzák akár a közfejlesztési tanács keretein belül, és felállítanak egy olyan preferencia sorrendet, ami nem feltétlenül egyezik meg a mi preferencia sorrendünkkel, de lehet, hogy nem is ellentétes azzal. Én ezt a lépést nem hagynám ki a részükről, hiszen ezekben a szellemi termékekben nagyon sok munka van, és ha ezek a kukában kötnek ki, akkor hosszú éveket kénytelenek visszalépni ahhoz, hogy újra elinduljanak, és valami egészen mást találjanak ki, ami nem is hiszem, hogy Budapestnek érdeke lenne.
Említette az árvizet, most éppen esik az eső, jön a tél, akkor hó szokott esni, utána meg szokott jönni az árvíz. Milyen állapotba hagyta itt Budapest árvízvédelmét? Éveket küzdöttek ezen.
Tudja, 2010-ig Budapest, de nem csak a 20 év alatt, hanem a megelőző közel 100 évben szinte nem, vagy alig költött árvízvédelemre. Én fölmérettem a budapesti árvízvédelmi létesítmények helyzetét, és 2013-ban, amikor volt az a csúcs árvíz, akkor a mértékadó árvízszintet miniszteri rendeletben módosították. Az itt megfogalmazott paramétereknek a háromnegyed részén nem felel meg a fővárosi építményeknek. Budapest ugye önállóan védekező város, itt jogi problémákat is, rendezetlenséget is fel kell tételeznünk, mert ezen a 86 kilométeres szakaszon, mielőtt még valaki a hvg.hu neoprimitív kommentelői között felsikoltana, hogy 30 kilométer a város átmérője, szólok, hogy a Dunának két partja van, továbbá kanyargós, nem pedig egyenes vonalú, tehát valóban 86 kilométer szakaszon kell a Dunánál védekezni Budapestnek. Budapest soha nem képes ezt a feladatot önerőből megoldani. Például bizonyos, hogy ez az úgynevezett nagyvízi mederkezelés, amiről annyit beszélnek a vízügyesek, ez elkerülhetetlen. Ez tulajdonképpen egy nagy takarítás. Budapestnek két ilyen pontja van, nem olcsó dolog ám ez. Itt mi csak az öblözetvédelmekre tudtunk koncentrálni, de van a Gellért-hegynél ez az úgynevezett inségszikla, ami 50 év alatt talán kétszer jött elő, és az utóbbi 10 évben több mint 20-szor. Ezt ki kéne robbantani, és ki kéne tisztítani a medret a Szabadsághíd alatt is, mert akár hiszi, akár nem, a háborús romjai a felrobbantott Szabadsághídnek most is ott vannak a mederbe. Így tehát sokkal kisebb az átbocsátó képessége a Dunának ezek miatt, az akadályok miatt. Van egy ilyen akadályhalmaz egyébként Budafok-Budatétény magasságába is, tehát ezt a nagyvízi mederkezelést kellene megcsinálni, ami pedig konkrétan Csillaghegyi öblözetet illeti, az ilyen túl exponált téma lett az előző ciklusokban. Számomra a legnagyobb csalódás egyébként, mert mindenre gondoltam, csak arra nem, hogyha meg akarom oldani ezt a nem tudom én mióta örökölt problémát, az ennyi támadást fog eredményezni, de hát annyiszor hallottam, és annyiszor csináltak felhajtást az ellenzők, hogy ők biztosan tudják, hogy a Nánási úton kell megépíteni az új védművet, hát akkor miért nem állnak neki azonnal tervezni és megépíteni arról, akkor nem beszélgetni kell. Ha ők olyan biztosak abban, hogy annak ott a helye, akkor gyerünk neki fogni és elkezdeni, nem pedig évekig beszélgetni róla, de nem akarok pikírt lenni, szóval sokkal fontosabb ennél az, és erről készítettem én legutóbb a vízügyesekkel egy viszonylag komolynak tűnő tanulmányt vízgazdálkodási, víziközmű kérdésekben, amiből most kiragadjuk a fővárosi árvízvédelmet, ami ennek a tanulmánynak egy szegmense csupán, hogy ezt a nagyvízi mederkezelést ezt Budapesten meg kéne oldani, és erre kéne pénzt fordítani, mert ha ez megtörténne, akkor Budapest árvízi kitettsége jelentős mértékben csökkenne.
30 éven keresztül vezetett kerületet meg fővárost. Mit gondol, milyen hatása lesz ennek a sose látott pandémiás helyzetnek egy világvárosra, mint amilyen Budapest? 80%-kal esett a szállodák forgalma például.
Hát ember nincs, aki ezt ma megmondja, én se vállalkoznék rá. Ugye 100 éve ilyen pandémia nem volt Európában, vagy talán a világon sem. Ez hangulatilag is egy nagyon nyomasztó és rossz dolog. Ezért nem irigylem se az ország, se a főváros vezetését, sem másokat, saját magunkat se tulajdonképp, mert ez mindenkinek az életére és a hangulatára súlyosan rányomja a bélyegét. Hogy meddig tart ez a pandémia, ez biztosan senki nem tudja megmondani. Ez egy nagyon furcsa vírus, nem akarok találgatásokba bocsátkozni, és konkrétumokat mondani róla, mert nem vagyok értője ennek a szakmának. Tehát azt sem tudjuk még, hogy meddig tart, azt sem tudjuk, hogy mikor lesz vakcina, inkább gyógyszerek vannak, ugye, ahol az el nem fajult eseteket tudják most már könnyíteni és életeket menteni. Ha lesz vakcina, akkor se tudja még senki, hogy kell-e majd újraoltani, hányszor és mikor, mennyi ideig véd. Tehát, hogy mindezeknek a hatása mit jelent majd egészségügyi vonatkozásban, az emberek életére, továbbá a gazdaságra, inkluzíve a főváros helyzetére, nem hiszem, hogy van ember, aki ezt meg tudná mondani, vagy prognosztizálni lenne képes ma megközelítő pontossággal is akár.
Egy fővárosi vezetés az képes egy ilyen helyzeten valahol fogást találni? A fővárosnak számtalan intézménye van, idős otthonai, rendelői, stb., ahol emberek vannak, akiket elérhet ez a vírus. Van ezen valahol fogás?
Hát tudja, az az igazság, hogy azért a világ nagyon, nagyon furcsa lett. A vélemények sok esetben, és az állásfoglalások, most általában a kommunikációról beszélek, nagyon elgyoldalúak és nagyon túlzóak. Egy elejtedi gyanú bizonyos körök számára megdönthetetlen bizonyossággá válik pillanatok alatt, és elég egy csekély ellenszem vagy rosszalás, hogy ez szinte vagy gyűlöletté fajuljon, főleg akkor, hogyha vannak olyan orgánumok, amelyek ezt kétértelműséggel, hát a tárgyalagosság hiányát joggal feltételezve fokozzák. A tudatlan, olykor kaján megnyilvánulások, azok ilyenkor oda hatnak, hogy egy csomó ember megszabadul a tehetetlenség tudatától, és nem úgy viselkedik, mint egy olyan egyed, akinek a valóság eltorzításától, vagy a gyűlölködéstől nem akadályozza meg őt abban egy olyan félelem, ami a büntetéstől való félelem egy emberi egyed szempontjából. Tehát itt a véleményeket, gondolatokat, hiedelmeket, amelyeket szuggerálnak embereknek különböző politikai érzelmek alapján, azok ezeket egészükben fogadják el, vagy vetik el, és úgy fogják föl, hogy ezek vagy abszolút igazságok, vagy nem kevésbé abszolút tévedések. Tehát furcsa ez a világ, és ezt a fajta kommunikációt általában érezni. Más kérdés az, hogy vannak törvényben megfogalmazott kötelezettségek, amik vonatkoznak persze a fővárosra is, inkluzíve az idős otthonokra. Tehát nem szeretnék én itt pálcát törni, de azt mindenki helyesen teszi, a főváros is, ha a törvényben foglalt feladataira koncentrál, nem pedig tanácsokat ad a kormánynak olyan helyzetben, amikor tulajdonképp nemzetközi szinten elismerik, hogy a magyar kormány ezt a pandémiát a nemzetközi átlaghoz képest nagyon jól kezelte. Minden emberért nagyon nagy kár, de ha az egy főre vetített áldozatokat az adatok alapján összehasonlítja a nemzetközi adatokkal, akkor Magyarországnak nem kell szégyenkeznie. Tehát itt lehetne egy nemzeti minimum, egy teljes összefogás, de hát ahhoz mindenkinek a jó indulata kell, ideértve a főváros és a fővárosi vezetés jó indulatát is.
Hogy birkózik meg személyesen a járvány okozta korlátozásokkal most, hogy nem kell bemennie minden nap valamilyen ügyet eldöntenie a városházára?
Én majdnem minden nap bejárok dolgozni, de kétségtelen, hogy nem napi 8-10 órát, mint korábban, és hát nincsen most, nézd, egy főtanácsadó az nem döntéshozó, tehát nekem ilyen értelemben már nincsen konkrét és megjelenő felelősségem, inkább a magánéletemben kell odafigyelni, ugyanúgy, mint mindenkinek. Az én felfogásom az erről a szituációról, hogy az alapvető és legfontosabb szabályokat be kell tartani, nem kell nagy társaságokba járni, nem kell provokálni a sorsot, maszkot kell viselni, gyakran kell kezet mosni, tehát ezekre oda kell figyelni, de egyébként meg kell élni mindenkinek a saját életét, ahogy eddig, mert nem ajánlom senkinek, hogy egy rettegésben éljen, nem lehet örökös rettegésben élni. Sajnos azt tapasztalni, hogy vannak, nem nagy számban, de vannak rendkívül fegyelmezetlen emberek, akik minden észszerű, írott és íratlan együttélési szabályt megszegnek, sőt, ha valaki udvariasan ezek betartására kéri őket, akkor rendkívül agresszíven reagálnak. Én azt hiszem, hogy ezeket komolyabban szankcionálni kellene.
De ön az országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztésért felelős miniszterelnöki megbízott. Ez nagyon sok minden lehet. Mivel foglalkozott eddig?
Hát amivel ott vagyok a MÁV igazgatóságban is, de ami az én szívemhez a legközelebb áll, hogy a Győri Széchenyi Egyetem felügyelő bizottságának az elnöke lettem. Ugye az az egyik átalakult egyetem, és nekem az valamikor alma máterem volt. Ugye én kaptam tavaly azt a kitüntetést, amit minden évben egy olyan öreg diákjuk kap, aki az ő megítélésük szerint öregítette az intézmény hírnevét. Úgyhogy arra vagyok büszke, és azért csinálom ezt nagyon szívesen, mert engem nem a kormány jelölt oda, hanem az egyetem kérésére kaptam ezt a megbízást.
Csak közszolgáltatási és közlekedési infrastruktúra fejlesztésében már mozdíthatott elő valamit?
Hát állandóan dolgozunk, hosszú anyagokat állítunk elő, most már jó néhányat leadta a miniszterelnök úrnak, legutóbb talán a múlt héten. Ezek úgy állnak elő, hogy az egyik az a mérnöki kamarákkal függött össze, aztán közlekedéspolitikai kérdésekben legutóbb a 4-es metró meghosszabbítási lehetőségeiben, de a legutolsó az egy vízügyi tanulmány volt, amiről az imént említést tettem. Foglalkozik vízgazdálkodással, vízépítéssel, vízi közművekkel, árvízvédelemmel. Ezek a vízügyi tudományos tanács vezetőivel dolgoztunk együtt ebben. Ezek nagyon hosszú anyagok, ilyen 100 oldalasnál több, ami összegyűlik 1-2-3 hónap alatt, és ezeket nekem aztán muszáj absztrahálnom, tömörítenem, és miniszterelnök úrnak ilyen 25-30 oldalas változatokat adok le, mert ugye az nem várható egy miniszterelnöktől, hogy 100 oldalas, hogy annál hosszabb tanulmányokat olvasson végig, és elemezzen ki. Hát úgy nagyjából a tanácsadói munkámnak a lényegét ezt teszi ki.
Köszönöm a tájékoztatást. Tarlós István volt főpolgármestert, az országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízottat hallották. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő, Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm a lehetőséget. Mindenkinek a legjobbakat kívánom.